Köszönöm szépen.
Arra van a menekülő ajtó, tehát ha valaki unná az egészet, akkor senkire nem haragszok meg, ha feláll és még elszalad egy másik előadásra. Először vagyok a kaptáron, lehet, hogy utoljára is, tehát majd meglátjuk. Sokat nem árultam el a előadásról, viszont a Attila atya, aki délelőtt folyamán előadott, igaz, hogy csak fél órás késéssel érkeztem meg előadására, de úgy érzem, hogy lesz egy-két olyan része az ő előadásának és az enyémnek, ahol majd fedni fogják egymást a témakörök. Ezt a címet azért választottam, mert ugye a tükörkép a idei kaptár évnek a ilyen leitmotívum, tehát ilyen vezérfonala. És hát ebből próbáltam kiindulni. És maga a cím is, tehát azt akarja visszatükrözni, hogy vagy te, tehát az én, és van a másik. És ugye a magyar nyelv adja meg, hogy a más ok, mint OK. Tehát hogy az a másik is rendben van, meg te is rendben vagy. És akkor ezen próbálok most egy picit filózni. A témakör valahogy úgy próbáltam fölépíteni, hogy mivel a korosztály is változatos, aki itt van, szól ez a serdülőhöz is, főleg a serdülőhöz, de szól ez hozzátok, mint potenciális szülőkhöz a jövőben, jövőre nézve, akik majd egyszer a serdülővel fogtok szembenézni, mert az lesz a gyerkőcötök, ha felnő. Tehát, hogyha az ember arra törekszik, hogy elérjen egy érettséget, elérjen egy önállóságot, elérjen egy értékrend szerinti életet, mint felnőtt, és hogyha ilyen embert akarok nevelni a gyermekből, akkor kell neki a segítség. Kell neki a segítség ahhoz, hogyha elérkezik az idő, mint szülő, hátra tudjál lépni, és mint serdülő, ki tudjál lépni egy bizonyos közegből, amit úgy hívunk a család. És ha el akar indulni a serdülő a sajátos útján, mert mindegyiknek sajátos útja van, akkor irányt kell adni az életnek. És hát én azon szeretnék picit elmélkedni, hogy erről a Biblia szól-e? Van-e valami hozzáfűzni valója? A nevelés szerintem egyik alapvető célja, és pont a Böjte Csaba atya könyvére pillantok rá, aki egy nagyon komoly nevelő fogalom, hogy a gyermeket valahogy meg kell próbálnunk elvezetni a felnőtt korba. És hát innen nézve, mint nevelőnek, valahol a tevékenységemnek az a célja, hogy lehet, hogy furcsán fog hangzani a kifejezés, de fölöslegessé kell tennem magamat. El kell, hogy jussak arra a pontra, hogy mint nevelő egy idő után fölösleges legyek. Elengedjem a kezedet. És ez a szülőkre is érvényes, nem csak Böjte atyára, vagy rám, mint helyi plébánosra, bárhol vagyok, hanem a szülőre is érvényes. Ugye el kell, hogy jöjjön ez a pillanat, amikor elengedi a gyermekének a kezét. Kilép egy bizonyos formában a gyermeke életéből, és hagyja, hogy a gyermeke a saját útját járja, amit úgy hívunk, hogy élet. A gyermek nem a szülő tulajdona. A gyermek, ha van itt köztetek szülő, az egy kincs, amit a Jóisten rád bízott. Kincsként kapod meg a gyermekedet. Felelősséggel tartozol iránta, így van, de nem magadnak neveled. nem a te tulajdonod. A gyermek részéről viszont a felnőtté válás az egy feladat. És egy kihívás. Egy challenge, ha úgy tetszik. És jól tudjuk, hogy ez a folyamat nem zökkenőmentes. Tehát ha veszem a kort 10 évestől, ugye az első áldozás utántól, egészen a 18 éves korig, akkor, és a csoportban is, ahol ültünk a kis csoportos beszélgetésen, ott is volt egy visszajelzés, nem tudom, hogy a hölgy itt van, most ez nem kibeszélés a részemről, hanem ő is kifejezte magát olyan szinten, hogy vannak bizonyos elvárások néha a szülő részéről a gyermek felé, hogy ilyennek kell lenned, meg ilyennek kell lenned, meg ilyennek kell lenned, mert ezt várom el. Az a jó gyerek, aki csömbben van. Tehát, hogyha valahol elmegyünk, leülsz, és aztán bedobom a 5 eurós zsetont, és akkor ülsz addig, amíg le nem ketyeg az 5 euró, vagy nem tudom. Tehát, hogy tehát érezzük, hogy ez a folyamat, amelyen keresztül végigmegy a 10 éves gyerkőc, ahogy növekszik, ez nem zökkenőmentes, hogy itt azért lesznek, vagy vannak felületek, ahol ütközünk. Tehát a kiválás a családból nem egy egyszerű dolog. Ahhoz ugyanis, hogy egy serdülő, önálló felnőtté válik, szükséges a függőségnek a megszakítása. És ugye vannak, akik ezt úgy nevezik, hogy az érzelmi köldökzsinór elvágása, vagy a szakmai kifejezés, hogy az érzelmi szimbiózis feloldása. És érezzük, hogy amikor ezt a fogalmat használjuk, hogy érzelmi köldökzsinór, érzelmi szimbiózis, akkor mintha inkább a gyermek-anya kapcsolatról beszélnénk. Mint hogyha ez erősebb lenne. Nem hiába mondják, a anyukáknak 9 hónap előnyük van az apukákkal szembe, ezt a 9 hónapot soha nem fogják, férfiak soha nem fogják utolérni. Arról meg már nem is beszéljünk, hogy milyen belsőséges folyamatok zajlanak le a magzattól kezdve egészen aztán a szülésig, tehát a gyermek és az anya között. Tehát az érzelmi szimbiózis szoros kapcsolata, érzelmi kapcsolata a gyermek anyát érinti, és megmerem reszkírozni, megmerem kockáztatni azt a kifejezést is, hogy a fiú és anyát. De nem zárom ki, mondom, a lányokat sem, abszolút. Mert ez vice versa alapon működik, egyik oldalról, másik oldalról is. A felszabadulás, idézővel beteszem ezt a kifejezést, hogy felszabadulás, külső megnyilvánulása a serdülőnek a tényleges, vagy legalább a pszichikai kiválása a családból. És itt kezdődik egy kaland, amely a gyermek és a szülők részéről is egyaránt drámai fordulatokat is ölthet. Mi váltja ki ezt a lépést, hogy a gyermek, a serdülő önállósulni akar? Mi váltja ki ezt a lépést? A másik. A más, zárójelbe ok, mások, a másik. A másik ember. Egy másik, aki vagy amely a jövő ígéretét sugározza. Valamilyen formában, de a jövő ígéretét sugározza. Egy példával szeretnék most itt példálódni, amely mindegyik őtöknek jól ismert példa. Szerintem többször hallottátok, lehet, hogy többször is olvastátok. De a Szentírással az a cseles, hogy akárhányszor olvasod, mindig fel tudsz benne fejezni egy újabb és újabb réteget. A gyermek Jézusról szól az a történet, amelyet itt most példaként hoznék fel, és azon belül is a 12 éves Jézus története. Ugye megvan sokunknak. Ugye a történet arról szól, csak így dióhéjban, mert szerintem ismerjük, hogy a 12 éves Jézus, ahogy mondja nekünk Lukács evangélista, elveszett, és aztán a szülei pedig megtalálták. De lehet másképpen is olvasni ám ezt a eseményt. Mi van akkor, ha a 12 éves Jézus nem veszik el, hanem elszökött? hoppá. Mi van akkor, hogyha ebből a szemszögből közelítem meg? Nem veszik el a 12 éves gyerek, hanem elszökik. Ha elveszett volna Jézus, akkor ő is kereste volna a szüleit. De az evangélium nekem erről valahogy hallgat. Most voltam egy sport eseményen, rendezvényen, és csak dicsérni tudom az apukának a zsenialitását. Nem titkolom, magyaródom, Forma 1, csak a Ferrari elszúrta. És ülünk a futam előtt, és a hangos bemondóban mondja a hangos bemondóban az úriember, már nem emlékszek a névre, XY kisfiú, itt várja az apukáját, mert elveszett. Tehát a szülő lekommunikálta a gyerekével, hogy édesfiam, ha elveszel ebbe a tömegbe, lehet, hogy egy ilyen könnyebb pillanatban, amikor nem volt annyi tömeg, megmutatta neki, hogy ide kell jönnöd, ebbe a pontba kell jönnöd, itt ki tudják hirdetni, hogy elvesztél, és bárhol vagyok, ide fogok jönni én is, és itt megtalállak. Mert ez az elveszett gyerek, aki keresi a szülőt. Jézusról azt mondja nekünk Lukács, hogy elveszett, de azt már nem mondja, hogy keresi a nevelő apját és az édesanyját. Ez már nincs. Tehát nem kereste. Vagy legalábbis nem tudódok ki ez a szövegből. Sőt, akkor azt is beleszőthette volna Lukács a mondani valójában, hogy Jézus legalább engedély kér a szüleitől, hogy figyelj anyu, figyelj apu, ha már megyünk vissza innen Jeruzsálemből, akkor hagyd maradjak már a sor végén. Mert hát egy ilyen zarándoklat, az több száz ember volt. Gondolj bele, hogy elindult valaki Názáretből egy 20-as csoporttal, mire Jeruzsálembe ért, lehet, hogy 300-an voltak. Mert mindenki elindult egy idő után, és csatlakozott az zarándokokhoz, és ment föl Jeruzsálembe. Tehát Jézus is kérhetett volna engedélyt, hogy akkor a sor végé leszek a haverokkal, akikkel megismerkedtem most itt a utóbbi napokban. De erről sincs beszámolunk. Tehát Jézus nem kér engedélyt, hogy kilépjen a sorból, hanem hátra marad. És nem kér engedélyt. És aztán ugye jön az a része a Szentírásnak, hogy megtalálják a szülei, szó szerint megrólják, de Jézus nem kér bocsánatot. Miért nem kér bocsánatot, ha ő hibát követett el? Ha ő megszökött? Ha ő idézőjelben rosszat tett, mint gyerek, a szülővel szemben? Akkor miért nem kér bocsánatot abban a pillanatban, hogy találkozik velük a templomban. Sőt, olyan szavakat mond nekik, amelyet, hogyha valaki egy kicsit ilyen szélsőségesen akarna magyarázni, akkor azt mondhatná, hogy egyfajta feleselésként értelmezhetők Jézus szavai Mária és József felé. Szinte durcásan válaszol az aggódó szüleinek, hogy miért kerestetek? Ez a fater, mutál, miért kerestetek? 3 napi keresés után, ugye? Miért kerestek? Hát ennyire nem ismerték a szülők a fiúkat? Ennyire nem voltak képbe velük? Vagy vele? A szüleiről is megtudhatunk érdekes lélektani jelenségeket ebből a szentírási szakaszból. Ugye József és Mária aggódnak. Kitudódik, hogy csak ugyan nem ismerik gyereküket. És képtelenek voltak elképzelni, hogy ez a jó gyerek, ez a Jézuska, ez az aranyos kisgyerek, aki állandóan szót fogadott, ez ilyesmire vetemedhet, hogy úgy eltűnik, hogy 3 napig kelljen őt keresni, tehát, hogy és értetlenül állnak a történtek előtt, sőleg Jézus szavai előtt, amelyeket már nem a gyermek mond, hanem amelyet már a serdülő Jézus mond, a 12 éves serdülő. Akinek már azért van véleménye a dolgokról. Úgy, ahogy ti is megélhettétek 12 éves korotokban, hogy véleményt formáltatok az apunak vagy az anyunak, és lehet, hogy annyival el lettetek intézve, hogy amíg csak 12 éves vagy helyedre, semmi, jó? Nem dumálsz bele, ez a felnőttek dolga. Jézus is bele dumál idézőjelbe, ha úgy tetszik, de mondom, bocsánatot nem kér. És ez az evangélium esemény a felnőtté válás egyik fontos állomásának, egyfajta ős mintája. Ahhoz, hogy a gyermek felnőtté váljék, szükséges, hogy kilépjen a családi kötelékből, és elinduljon az ő sajátos útján. És ennek az első lépésnek, Jézus életében is ennek az első lépésnek, ennek ereje van. Neked nagyon komoly ereje van, amit megtesz az isteni fiú. A családból való kiválás egy folyamat. Különféle módon történhet ez meg. Vannak fiatalok, akik egyszerűen otthagyják a szüleiket, mielőtt azok felkészülhetnének a idézőben a válásra, az elválásra. Tehát ez olyan, mint egy példa. Ugye, hogy a leány 16 éves, és azt mondja, hogy ő most a barátnőjével kimegy valahova. Hogy tudom én, kimennek egy kávéra. És akkor ez az eset megtörtént, hogy igen, a leányzó 16-17 éves lehetett, és kimentek a csajokkal, hogy akkor megesznek egy sütit. És akkor megadta a módját, fölvette a szép ruhát, és dobott magára egy kis sminket is. Apja meglátta, így nem mész sehová. Már pedig megy. Így nem mész sehová, és elindult volna, vissza, csaptelep, hideg víz, és jó, megdörzsölte az arcát, már pedig így nem mész sehová. És a leány eltűrte. Vége lett a procedúrának, elzáródott a csap, a leány megtörölte az arcát, fölment a szobájába, legszükségesebb holmiát bepakolta, és elment otthonról. Végleg. Az elválásnak a szülőktől lehet egy ilyen folyamata is. Amikor valaki ilyen módon vágja el a köldök zsinórt. Mások fokozatosan válnak ki a családból, szépen lassan. Gondoskodnak a jövőjükről elsősorban, ugye? Tehát gondoskodok a megélhetésemről, gondoskodok a lakhatási lehetőségekről, és ha ezek megvannak, akkor utána válok ki a családból. Ugye a kiválás leggyakorabbi kiváltó oka, az micsoda? Tehát szerelmes lesz az ember, és hát ugye kiválok abból a közegből, ahol voltam. És ugye egy fiatal emberként, egy fiatal házasságban érem el a tetőfokát ennek a kiválási folyamatnak. De vannak olyanok is, akik otthon maradnak. Akik azt mondják, hogy nem érzem szükségét annak, hogy elmenjek otthonról, és felnőttként is tovább él a családjával. Valaki ezt megteheti, a logisztikai helyzet ezt megengedi, akkor lehet így is folytatni az életet. Történjék viszont bármilyen formában is a családból való kiszakadás, az mindig sok feszültséget és félreértést tud okozni. Ilyenkor ugyanis egyfajta érdekek ütköznek. A fiatalban ott van az érzület, az a gyerekként függök az apámtól, vagy az édesanyámtól, de szembeállok azzal, amiről Attila atya is beszélt, tehát, hogy van egy önálló identitásom. Van az, hogy ki vagyok én. Hát vagyok mind gyermek, de már elérek abba a pontba, hogy most már vagyok én is. És ezt az énemet, ezt most megpróbálom megélni az életben. Úgyhogy megpróbálom elengedni apu, anyu kezét. Ez a feszültség, ez benned lehet, mint serdülőben. És akkor most vegyük a másik szempontot, a szülői szempontot. Ugye, amikor a szülőben ott van az a konfliktus, mert ott van benne a vágy, és a szülőként majd ti is meg fogjátok élni, még ha most a csónak lehet, hogy másik részében ültök, de szülőként majd megéled azt, hogy amikor a te gyereked akar kiválni abból a közegből, amit te adsz neki, mint családi hátteret, akkor majd ütközöl azzal, hogy meg akarod óvni a gyerekedet a külvilágtól. Meg akarod őt óvni mindentől, ami egyfajta fájdalmat okozhat neki, vagy csalódottságot okozhat neki, vagy ahogy szokjuk mondani, hogy nehogy megégesse magát. Szülőként szerintem ez természetes, hogy megéred ezt a folyamatot, hogy véded a gyermekedet, de azt is meg kell élned, hogy felnőttet akarsz nevelni a gyerekedből, és nem azt akarod, hogy örökké gyerek maradjon. Tehát ez benned is egy konfliktust generál. Tehát ez a kiválás, ez konfliktus benned, konfliktus a szüleidben is. Most az egyiket éled meg, pár év múlva lehet, hogy a másikat fogod megélni. De ez egy folyamat. Arról meg már ne is beszéljek, hogy a mai világban a lélektani kiválás, vagy az anyagi kiválás a szülői házból, majdnem lehetetlen. Tehát, hogy elindítani úgy a gyereket, hogy adok neki egy lakást, vagy egy házat, vagy valamilyen anyagi biztonságot, ezt hagyjuk is. Tehát ezt félre is teszem. Tehát, hogy a mai világ nincs így felépítve. Tehát a kiválás folyamata konfliktus helyzeteket generál. Na, és akkor most térjünk rá arra, a másra, aki hívhatja a serdülőt a családjából, ha van itt szülő, aki elhívja a gyerekedet a családodból. Ki az a más? Ki az a, vagy mi az a más, vagy a másik, aki hív? Ha visszatérek a 12 éves gyermek Jézushoz, akkor a szituáció eléggé egyszerű. Aki a 12 éves gyermek Jézust hívja, az a mennyei atya. Pont ennyi. De az a másik, az lehet a szerelem, amely hív. Az a másik, az lehet a hivatásod, amely hív. Az a másik lehet a tudomány, és a tudomány utáni éhséged, amely hív tégedet, hogy menjek előre. És erre is van egy érdekes példa a Szentírásban, mégpedig a Keresztelő Jánosnak az esete. Ugye amikor megtudják az emberek, hogy Erzsébet idős kora ellenére teherbe esett, és hogy fia született neki, akkor csodálkozva ugye kérdezik egymástól, ezt is Lukács jegyezte fel nekünk, hogy vajon mi lesz ebből a gyermekből? És az apa, aki ugye megnémul, mert az angyalnak kétkedve válaszol, hogy én öreg róka, még gyerekem lesz már, tehát nehogy már. És ugye a idézőjelbe tett büntetés az, hogy ugye megnémul addig, amíg nem születik meg Keresztelő János, akkor az apa, amikor fölteszik ezt a kérdést, hogy vajon mi lesz ebből a gyermekből, Zakariás a némasága ellenére észreveszi ennek a kérdésnek a megtévesztő mi voltját. Mert mikor megered a nyelve, azt mondja a fiáról, hogy te pedig gyermek a magasságbeli prófétája leszel. Ez nem a mi leszel, hanem a ki leszel. És erre a kérdésre ad választ Zakariás a saját fiával szemben. Nem az, hogy mi lesz belőle, hanem ki lesz belőle. És ezáltal Keresztelő János is nem véletlenül válik azzá, amivé lett, vagy akivé lett, hanem ő hosszú éveken át szívós kitartással gyakorolja a küldetését. Keresztelő János esetében a másik a hivatás tudata, hogy ki lesz ő, és ez vezeti őt ki a pusztába. Nem tudom, hogy a Laci atyánál ez például hogy működött. Csaba atyánál ez már picit más helyzet, úgyhogy ezzel nem példáloznék, de akkor felhozom a saját példámat. 8 évig voltam alapiskolás, mert amikor még én iskolába jártam, hogy nem 9 éves volt a alapiskola. 8 évig jártam alapiskolába, a helyi faluba, és utána pedig a gimnáziumba, amely nem egész 9 kilométerre volt a szülőfalumtól. Magyarán a gimis éveimet is otthon töltöttem. Számomra nem volt olyan kiválás, mint ami másoknál lehetséges, hogy az alapiskola után elmész középiskolába, és akkor internáton laksz, és akkor hétvégére hazajössz. Hétvégén otthon vagy, majd megint hétfő péntek intervallumokban tiktak-tiktak jár ez a dolog. Tehát nekem a középiskolában ez a rész kimaradt, hogy internátuson lakás. Majd jött a pillanat, hogy a gimi után választani kellett. És én már tudtam, hogy mit szeretnék az életben, és jött a szemináriumba való jelentkezés. Mivel augusztusi vagyok, ezért amikor én felvételiztem a szemináriumba, a júniusi hónapokban, még 17 éves voltam. De az a egy év a 9. hiányzott. 17 éves voltam, ültem a komisszió előtt, már az a negyedik része volt a felvételének, hogy már csak a atyák voltak ott, és akkor beszélgetünk arról, és maga amúgy hány éves? Mondom nekik, hogy 17. Egyben néztek, és akkor annyit mondtak, hogy hát valószínű, hogy magát nem fogjuk fölvenni, mert maga még túl fiatal. Aminek gyüttem, elcsesztem a fél napot itt. Akivel mentem fölvételire, az a valamikori szerdai Esperes úr, a Szakál László atya, és vele mentem aztán haza, és mondtam neki, hogy hát Esperes úr, nekem azt mondták, hogy nem vesznek fel. És ő neki van olyan hanglejtése, amellyel azt mondta, hogy azért várjál. Egy hónap volt az iskolának a törvény szerint ideje, hogy válaszoljon. A szomszéd faluból is ment egy srác, ő egy nappal korábban megkapta, nem vették fel. Innentől kezdve én tisztában voltam azzal, hogy engem biztos nem vesznek fel. És egy hónapra rá pontosan megjött a válasz, hogy igen, fölvettek az ifjú korom ellenére. Na és itt kezdődött nekem a puszta. Az, ami keresztelő Szent Jánosnak a életében a hívás, az a másik, ami hívta őt, az a tudat, hogy ő ki lesz, és ezt a pusztában élte meg, akkor az én pusztám Pozsonyba kezdődött, a szemináriumban. Megérkeztünk szeptemberbe, és amikor megkérdeztem, hogy akkor pénteken majd haza lehet menni, értetlenül néztek rám a szobafőnök, hogy te miről beszélsz? Tehát, hogy legközelebb innen december 16-án mész haza. Én nem szégyellem, én az első napokat este, mikor lefeküdtünk, megjegyzem egy percre pontos napirend mellett, megjegyzem én, aki csajozni jártam a osztálytársaimmal, a barátaimmal, lányok között, fiúk között éltük le a mindennapos kapcsolataimat, becsöppenek egy helyiségbe, ahol 130 fiú van. Gyerekek, hova gyűjtem? Hova gyűjtem? És akkor azt mondják nekem, hogy majd december 16-án hazamehetsz. Nem szégyellem. Több mint egy hétig, mikor eljött a 3:45, és lefeküdtem, befordultam a falhoz, és sírtam. A pusztában voltam. A magam pusztájában. És igent kellett mondanom arra a másikra, aki hívott, de akit nem láttam. Nem láttam. Csak éreztem, hogy van ott az a másik, aki hív. És nem a szerelem volt az, hanem kifejeztetem azt, hogy egyfajta hivatástudat, amely az volt, hogy igen, én pap akarok lenni. Ha most ennek ez a pusztai megélése, akkor még ezt nem neveztem pusztának, hanem még nevet se tudtam adni neki. Visszamenőleg tudtam pusztának nevezni ezt a pillanatot, de ezt az utat kellett járni. És ezért itt egy picit visszatérnék arra a kérdésre, hogy ugye szokják kérdezni, főleg a gyerekektől, és mi lesz ő, ha nagy lesz ő? Jön a szokásos kérdés, szülők részéről, nagyszülők részéről, vagy mi akarsz lenni esetleg, hogyha nagy leszel? Tehát ebben is, vagy ez a formája a kérdésnek is megtalálható. De tudjátok, úgy vagyok vele néha, hogy nem értek egyet ezzel a kifejezéssel, vagy ezzel a kérdéssel, hogy föltegyem egy a saját útját kereső fiatalnak, hogy mi leszel, ha nagy leszel. Mert nekem ebbe a kérdésbe hiányzik az emberkép. A te emberképed. Engem nem az érdekelne ugyanis, hogy te ki, mi leszel, bocsánat, hanem engem az érdekel, hogy te ki vagy. Az emberi része. Az emberi része érdekel. És ezért ezzel a megfogalmazással nem nagyon értek egyet, mert megtévesztő, és az emberi alapja hiányzik nekem. A kérdésnek inkább úgy kellene elhangzania, hogy ki leszel? Ki leszel, ha nagy leszel? Ki leszel, ha nagy leszel? És a serdülőkor alapvető feladata szerintem pontosan ez. Nem a pályaválasztás, hogy mi leszel, ha nagy leszel. A serdülőkor nagy kérdése nem ez. A serdülőkor nagy kérdése az, hogy te ki leszel, ha nagy leszel. Tehát itt az önazonosságodról van szó, a saját jellemed formálásáról van szó, ha úgy tetszik. Tehát, hogy ki leszel. És az, hogy te ki leszel, ez nem ugrik be, mint a hivatás, hogy akkor jó van, akkor én nem költem sehova, elmegyek szakácsnak. Vagy elmegyek takarítani. Nem költem. Jó, lehet, én tőlem lehetsz takarító, én tőlem lehetsz sofőr, én tőlem lehetsz, mondom, bármi, de az a te szakmád. De ezen belül te ki vagy? És te magad tudod ezt, hogy te ki vagy? Mert nem úgy fogsz nekem bemutatkozni, hogy szevasz, én vagyok a Józsi a szakács. Hanem én vagyok, mit tudom én, József, és elmondod, hogy honnan vagy, elmondod, hogy úgy, ahogy a kis csoportosnál is Gábor próbálta kihozni belőlünk, hogy mi az, ami fontos, amit a bemutatkozáskor elmondtunk magunkról. Mert ezzel már a te jellemedről beszéltél abban a pillanatban a kis csoportosban. Tehát a te döntésed volt, hogy a másiknak abban a két percben, mert mi ezt játszottuk az elején a kis csoportosnak, hogy kaptál két percet, hogy elmondjál magadról olyan dolgokat, amik fontosak neked, és a másiknak így mutatkoztál be, és az a másik mutatott be aztán téged. Abból, amit te elmondtál neki. De ebből már az jött le, hogy neked mi a fontos magadról, és ez a lényeges. Megismerni magamat valahol. És ehhez nem kell nekem azt tudnom, hogy én mi leszek, hanem nekem azt kell tudnom, hogy ki vagyok. Ki leszek. A valamivé válás az előbb-utóbb bekövetkezik. De az, hogy te ki leszel, ezt az utat neked kell kitaposni. De piszkosul. Itt nincs olyan, hogy a öletbe hullik valami. Hogy jön egy sült galamb megoldásképpen, és tatám, meggyüttünk, ezt akartam. Nem. Az, hogy te ki leszel, mint ember, azt te fogod magadnak kitaposni. Te fogod magadnak kitaposni, hogy ki leszel. És ehhez kell egy cél. És akkor adja magát a kérdés, hogy mi az, ami igazán fontos az ember életében. Ugye a serdülőkor egyik nagy feladata a jövendő értékekre irányuló életstílus egyfajta begyakorlása. Az alapvető emberi erények megalapozása. Engemet a erények mozdítanak elő, vagy annak hiányai tartanak vissza a fejlődésben. Tehát az erények ezért fontosak. Alkotok magamról egy saját vélemény. Ki vagyok? Ki vagyok? És ugye ez is előkerült a kis csoportos beszélgetésben, hogyha jellemezni akarnád magadat, akkor utaltam is ott a egyik úriembernél, hogy neki nehéz jellemeznie magát, de ha jellemezi, inkább a negatív részét jellemezi magának. A pozitív részét azt mondja, másokra hagyom. Itt is van az úriember. És azt mondja, nem kibeszélem, tehát tudja cáfolni, hogyha rosszat mondok. Tehát, hogy ezért nekem nagyon jól jött ez az előadás is, meg ez a kis csoportos is, mert már ott sejtettem, hogy besegít a témával. Ezt majd vágják ki, jó, ha ez föl van véve, ez a részét nyugodtan ki lehet vágni, hogy nekem ez besegített itt. De tényleg segítség volt, hogy igen, hogy felfedezni, hogy ki vagyok, nem is olyan egyszerű. Nem egyszerű. És ebbe ugyanis beletartozik a világnézeted, ebbe beletartozik az értékirányultságod, és ezek mind-mind valahol valamiképpen megalapozzák az önmagadról kialakított fogalmat, és erre vezethetette majd vissza a személyes döntéseidet is, a magatartásodat, a véleményt, amit kimondasz. Ez mind ide vezethető vissza. Tehát a kulcskérdés így hangzik, mi az, ami igazán fontos az életben? És ez a kérdés az a másik, amely hívhatja a fiatalt. Volt egy pszichológus, aki egy ilyen közvéleményt tartott a maga kis csoportjában, és ezt a kérdést tette fel, mi az, ami igazán fontos az életben? És válasz lehetőségeket is adott. Figyeld a válasz lehetőségeket, és ha gondolod, játssz el a gondolattal, hogy most te is választasz ebből. Nem fogom itt ezt kiértékelni, majd a pszichológus kiértékeli helyettem, mert ő már ezt megtette. Tehát adott volt a kérdés, mi az, ami igazán fontos az életben? 5 válasz lehetőség jött. Az első, kipróbált szabályok szerint berendezett életet élni. Kipróbált szabályok szerint berendezett életet akarok élni. Ez a legfontosabb. Második lehetőség. Nem kockáztatni semmit. Mindig a biztosra játszani. Nem kockáztatni semmit, mindig a biztosra játszani. Harmadik opció. Másokért élni, másokon segíteni. Másokért élni, másokon segíteni. Ez, ami igazán fontos az életben. Harmadik opcióként, mint lehetőség. Jön a negyedik, amit feltárt nekik. Alkotó módon élni, új dolgokat kipróbálni. Ötödik, saját vágyaimnak és elképzeléseimnek megfelelően élni. A saját vágyaimnak és elképzeléseimnek megfelelően élni. Sőt, a hatodik, a legegyszerűbb verzió, sok pénzzel rendelkezni. Ez a 6 lehetőség volt, amit meg lehetett célozni a hallgatóságnak, és kimondani, hogy mi az ő életük értékirányultsága ebből a 6 dologból kiindulva. És amikor kiértékelte, 3 nagy csoportot különböztetett meg, és íme ez a 3 csoport. Attila atya is már utalt rá bizonyos szempontból a fő előadásában. Az első csoport, van, aki visszafelé néz, hátrafelé néz, és a múltba kapaszkodik. Aki így él, annak a lelki látóhatárán nincs ott a másik. Semmint személy, semmint hivatás, semmint valamilyen életcél. Hátrafele tekint, mintha nem akarna felnőni. Ő a biztonságot szavatoló, egyfajta ilyen elszigeteltségben próbál élni a szülői házban. És neki az a fontos, hogy én ezt megszoktam ezt a életet, megszoktam ezeket a szabályokat, megszoktam ezt a életmódot, én ehhez ragaszkodok, nekem ez így jó, és nem vállalok semmilyenféle kockázatvállalást ahhoz, hogy növekedjek. Mondhatni, hogy örök kamasz marad az ilyen ember. Aztán jön a második csoport, azok, akik magukban néznek, no de amit ott látnak, az azt hozza nekik, hogy magukban is roskadnak. Egy idő után. Ez az úgynevezett ilyen materialista, hedonista, individuális életfelfogás. Én a pillanat gyönyörének élek, és a közvetlen boldogságban akarom keresni a magát, a boldogságot, vagy ha úgy tetszik, éppen a felejtést is. Itt az a veszélyes, hogy az ilyen szemléletnél a másik, az nem érték, hanem mintha kísértet lenne. Tehát arra vagy jó nekem, hogy én most kihasználjalak. Érzelmileg kihasználjalak akár egy könnyelmű szexuális kaland gyanánt, a féktelen szórakozás, ennek élek itt és most. Ebbe beletartozik a kábítószer, az alkohol, a más függőséget okozó dolgok. Tehát, és az előbb-utóbb érzi az ember, és a tapasztalat is mondja, hogy roskasztja be az embert. Dől össze ez az ember. Szakad össze minden körülötte. És aztán van a harmadik csoport, akik előre néznek. Akik a jövőt kémlelik. És nekik az életük mozgató rugója egyfajta kreatív, alkotó altruizmus. Tehát ők úgy néznek az életre, mint lehetőségre, ahol én tudatosan fordulok hozzád. Nem azért, mert ki akarlak használni, hanem mert próbálom felfedezni, vagy meglátom az értékeket benned, és azt akarom, hogy ez az értékrendszer, amit te képviselsz, az én életemnek is része legyen. De ahhoz fel kell, hogy fedezzelek téged. Nem kihasználni akarlak téged, hanem fel akarlak fedezni. Meg akarom látni benned azt, ami értékes. Akár akkor is, ha te magad nem látod meg. Majd meglátom, próbálom meglátni én. És ezzel valahol elfogadva téged, magamat is gazdagítani akarom. De úgy, hogy közben nem kihasználás szempontjából még egyszer, hanem felfedezlek téged, mint embert. Felfedezem azt, mennyire értékes vagy az életemben. És közben tiszteletben tartalak téged a nézeteiddel, azzal, ami vagy. Adni akarok neked, és nem csak kapni tőled. Veled akarok lenni, de nem akarlak kihasználni téged. Egy pszichológus szerint legkésőbb a 16 éves korban minden serdülőnek van egy, mintha egy ilyen megsejtése, megjegyzem, megsejtése arról, hogy kivé válhat. Nem az, hogy mivé válhat, szakács, sofőr, stb., hanem hogy kivé válhat. A 16 éves korban már ez megjöhet. És ekkor születnek a nagy hivatások, az elkötelezettségek. Ekkor születik meg az a projektum, amit egy viszkis üvegen úgy látok, hogy since 1889. Mert lehet, hogy egy családi vállalkozás, amit az, aki most csinál, annak az apja, meg annak az apja, meg annak az apja, meg annak az apja álmodott meg, 1889-ben, és lehet, hogy 20 évesként azt mondta, én belefogok egy ilyen projektbe, és meglépem a magam pusztájába való lépést, abba a bizonytalamba, és próbálok kreatív lenni ott, ahol tudok, és megmerem tenni ezt a lépést a bizonytalanba. És megalapított olyat, amit lehet, hogy ő azt gondolt 10 év után, hogy be fog csukni, és ma pedig azt veszed meg, mert azt mondod, hogy az a jó. Mert valaki meglépett itt valamit, mert meglépni valamit, megálmodni valamit, és tenni is érte valamit, és kiszakadt valamiből, és elindult valami felé. De sokan megijednek ettől. Nem mindenki meri meglépni ezt a lépést, és azért megijednek a saját nagyságuk kihívásától, és visszalépnek, megállnak, és rosszabb esetben magukba is roskadnak. De hála Istennek sokan vannak olyanok, és a mai fiatalságnál is észre lehet venni ezt a féle kreatív, alkotó altruizmust, hogy igen, menni akarok, és ha nem is jön be, de megtettem valamit. Magamért, és magamnak is bizonyítva valamit. Így hát mernek tovább lépni, fürkészik a jövőt a mai fiatalok is, és vállalják a küldetésüket. És ezzel megismerik annak a másiknak, amely nem kimondottan ember kell, hogy legyen az arculatát. Megismerik a másik embernek az arculatát is, de mondom, ez nem kell, hogy valaki legyen, hanem, és itt jutok el oda, ami az előadás címében úgy hangzott, hogy én. Mert ezekben a kihívásokban, ezekben a bizonytalan helyzetekben, ezekben a merek lépni, merek kreatív lépni, akkor is, ha kinevetnek, akkor is, ha lehet, hogy lebőgök, akkor is, ha lehet, hogy bedől a projektem. De egy dolgot sosem fogsz ott elveszíteni. A tapasztalat és az a kép, amelyet magadról kapsz, ezt soha senki nem fogja neked elvenni. Igen. Mit tudom én, elmentem a balettiskolába, nem jött be? Hát jó, hát aztán nem, akkor ezek szerint nem a balett a életutam. De már tapasztalatod van, hogy milyen volt oda menni, hogy milyen volt, milyen érzés volt először, mit tudom én, a lábújhegyeidre állni, és majd kitört az izé, majd kiszakadt a vádlid, mert nem bírtad. És van egy tapasztalatod. És kaptál magadról egy képet, hogy igen, azt a helyzetet így kezeltem le. Kellemetlen volt, hogy kinevettek. Kellemetlen volt hallani a tánctanártól, hogy édes lányom, vagy édes fiam, te itt eltévesztetted a házszámot. De van már egy magamról kapott kép, egy adott élethelyzetből, amit megmertél lépni. És ezt már te lépted meg. Nem az anyu helyetted, nem az apu helyetted, azt már te lépted meg. Kapsz magadról egy képet. Tehát a másik, az nem szükségszerűen, még egyszer mondom, rajtunk kívül álló valami vagy valaki kell, hogy legyen, hanem ez lehet a saját képünk is, amelyet idővel ismerünk meg. Lezárásképpen nem tudom elkerülni másikként úriember ajtóban, elfelejtettem a nevedet, Feri, a kis csoportos beszélgetésünkkor fölfele mutatott. És ki ismer bennünket, a legjobban hangzott el a kérdés. És azt hiszem, te voltál, ugye Feri, te voltál, hogy fölfele mutattál. Nem tudom én se elkerülni ezt a másikot, idézőjelbe ezt a másikat, aki a legjobban ismer bennünket. De imádom azt a szabadságot, amelyet ad nekünk ezen az úton. Hányszor találod meg az evangéliumban Jézustól azt a mondatrészt, hogy ha akarod. Nem azt mondja, hogy majd én megcsinálom helyetted, hanem azt mondja, ha akarsz. Ha tökéletes akarsz lenni, ha valaki követni akar engem, meghagyja a szabadságodat, ha be akarsz jutni a mennyek országába. Tehát annyira zseniális ez a Jézusi szabadság, amelyet adni akar, de valójában utal arra, hogy az a valóság, amit úgy hívok, hogy üdvösség, amit úgy hívok, hogy életszentség, amit úgy hívok, hogy jellemes ember akarok lenni, értékrendszer, a katolikus értékrendszer szerint élő ember akarok lenni például. Tehát, hogy ezek nem lottón nyert dolgok. Ez nem öletbe pottyant gazdagság, Eurojackpot 200 millió. Nem. Ezért te harcoltál meg. Abban a pillanatban, amikor csalódtál, másban csalódtál, önmagadban csalódtál, a terveidben, mert nem valósultak meg, de te harcoltad meg. Ez az a Jézusi, ha akarod. És ha nem is jön be, tapasztalatod, ahogy mondtam, még mindig megvan. És kapsz magadról egy reális képet. Az evangélium teli van kihívással. És Jézusnak van egy egyedülálló, merem állítani, egyedülálló pedagógiája. Ő nem csak a jelen valóságot látja benned, hanem a jövőt is. Igen. Ő ő nem csak a gyáva Pétert látja, aki háromszor megtagadja őt, hanem ő látja a hős Pétert is, aki majd Rómába hagyja magát keresztre feszíteni. Ő nem csak a kételkedő Tamást látja, hanem Jézus látja már a hitvalló Tamást is. Jézus nem csak a bosszúra lihegő Sault látja, hanem látja a szeretet himnuszának a szerzőjét. Ő nem csak a serdülő csalódottságait látja, bukásait látja, nehézségeit látja, hanem azt is látja, hogy hova juthatsz el, akár tagadó, vagy kételkedő Tamásként, akár gyáva Péterként, akár bosszúra lihegő Saulként, eljuthatsz valahova máshova is. Szembenézve saját magaddal, felismerve önmagadat. Ő az a nagy másik, aki valamiért és valamire teremtett. Te nem véletlenül ülsz itt. Te nem vagy egy szalagnak a minőségtelen mellékterméke. Nála nincs ilyen. Hogy ott állna a sor végén és azt mondja, hogy ez nem jött be, ez kuka. Jézusnál ilyen nincs. Jézus pontosan tudja, hogy mit akar veled. Páratlan, egyedülálló, eredeti és nagyszerű vagy az ő szemében. És ezért ki is csöngettek. Ezért végső értelmezésében, vagy elemzésében a mennyei atya az, aki mindenkit hív, Krisztus az, aki mindenkit hív. És meghallani ezt a hangot, keresni, majd megtalálni azt a hivatást, amelyet nekünk szánt, szerintem valahol a felnőtté válás és az önismeretemnek ez valahol az útja. Én köszönöm a figyelmeteket, köszönöm a türelmeteket, és hát majd alakulunk tovább még valamikor nálam erre.